Médialógusok. Párbeszédek a színfalak mögött.
Köszöntöm az Első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit, én Mező Dóri vagyok, ez itt a Médialógusok, a média tanszék saját podcastja. A mai epizódunkban áttérünk a média tudományosabb területeire, mégpedig dr. Hammer Ferenc médiakutatóval, aki az ELTE média tanszékének volt a korábbi tanszékvezetője. Beszélgetünk arról, hogy honnan szerzi az inspirációt a rengeteg kutatáshoz, és hogy milyen kötelességei vannak egy médiakutatónak az egyetem felé. Szó lesz arról is, hogy miért fontos egy kommunikáció média szakot elvégezni egy médiakutatónak, de még azoknak is, akik bármely más területen el akarnak helyezkedni a médiaiparban, amiről eddig szó volt a műsorunkban, vagy később szó lesz. Ezen kívül beszélgetünk a szokásos pénzügyekről, arról, hogy mi egy jó téma a kutatáshoz, vagy éppen hogy mi a jó kérdés, és hogy milyen gyakorlati haszna van a médiakutatásoknak. Rendhagyó módon mai adásunkat nem a stúdióba fogjuk felvenni, hanem egy előadóterembe találkozunk dr. Hammer Ferenccel.
Szervusztok!
Több könyv is, közel 100 cikk áll mögötted. Honnan jön a motiváció, hogy ennyit kutass?
Hát egyrészt ez a munkám, tehát engem azért kapom a fizetésemet, de tényleg ez úgy megvan szabva a bölcsészkoron itt mindenkinek, hogy ennyi meg ennyi órát kell tanítással tölteni, ennyi meg ennyi órát pedig kutatással. Na most ez az egyik fele, tehát ez tényleg ez nekünk itt ez a munkánk. A másik fele az az, hogy vannak mindenféle ilyen rangsorok szerte a világon arról, hogy állnak sorban a médiatanszékek, vagy a bölcsészkarok, vagy az egyetemeknek ezek a mindenféle rangsora, és ezekben a rangsorolásokban ugye mindenféle ilyen kis pontszámok számítanak, és bizony az egyik pontszám az abból adódik, hogy a kollégák, akik dolgoznak a különféle egyetemeken, azok mennyit publikálnak, és milyen besorolású folyóiratokban, illetve kiadóknál publikálnak könyveket. Tehát a lényeg az, hogy korábban hát ez egy ilyen kedves kötelessége volt az ember a kutatónak, hogy publikáljon. Afelé halad a világ, hogy ez egy ilyen nagyon zord módon nyilvántartott, és tulajdonképpen ellenőrzött és végrehajtott szabálya az egyetemnek, hogy aki nem publikál, annak előbb-utóbb így vagy úgy baja lehet belőle. Tehát ez egy kötelesség is.
Hogyan lehet mégis így elvezni ezt a munkát, hogyha egy ilyen komoly kötelesség rajtatok?
Hát attól, mert komoly kötelesség, attól még ezt lehet élvezni, ez a hivatásoknál így szokott lenni. Tehát hogyha, mit tudom én, valaki szívsebész, vagy pap, vagy ilyesmi, el tudom képzelni, hogy ott is vannak ilyen szigorú dolgok, ott sem sokszor nem dől úgy el, hogy nem van kedvem bemenni dolgozni, vagy nincsen. Ugye, tehát, hogy ilyen módon kemény szabályok irányítják, csak úgy, mint sok vonatkozásban az egyetemi életet, de attól, hogy kemény szabályok vannak, attól azt még nagyon lehet élvezni. És mondom, attól tartok, hogy ez a kettő még jobban összefügg egymással, mint ahogy gondolná az ember. És hogy ez mennyire így van, arra valamikor barátommal beszélgettem, és tényleg azt láttam, hogy egyetemi emberek sokszor nem úgy gondolkodnak sem magukról, sem a világról, mint mondjuk egy porosz katonatiszt. Tehát, hogy mi hajlamosak vagyunk, rugalmasak lenni, vagy ilyesmi. De például az, hogy elmarad az embernek egy órája, ezt valami olyan, persze megtörténik hébe, hóba, hogy nem tudom, az ember beteg lesz, vagy elmegy egy nagyon fontos konferenciára, amit akkor tartanak, amikor éppen az órája van, de akkor mindenkiben van egy nagyon rossz érzés. És akkor, ha lehetőleg tudják, akkor azt bepótolják, meg ilyesmi. Tehát ez, amit mondom, hivatásnak gondolnak, ez nem csak egy ilyen frázis, hogy akkor kérem, nekem van egy hivatásom, hanem úgy tűnik, hogy ez tetten érhető az embereknek a viselkedésében, a cselekvésében, a normáiban, arra, hogy milyen szabályokat tartanak fontosnak magukra nézve, meg másokra nézve.
Kezdettől fogva tudtad, hogy médiakutató szeretne lenni?
Hát médiakutató, biztos, hogy nem, mert azt onnan tudom, hogy egyszer dolgoztam Amerikában egy évig, és akkor ez még a 20. a múlt században történt meg, de vicces ma ezt így kimondani. És a lényeg az, akkori korszak technológiai körülményei úgy hozták, hogyha az ember könyveket akart hazahozni, és nem volt pénz, hogy megvegye, akkor fénymásolóval lemásolta. És hazahoztam egy 100 darab könyvet, tényleg állatlan, két hatalmas nagy bőrönbe, nem is tudom már, hogy tudtam hazahozni, de a lényeg az, hogy ezeket így egy helyre beraktam a szekrényembe, és azokból egy médiatárgyú volt. Tehát tényleg hazahoztam, hogy 100 könyvet, és egy volt a médiatárgyú. Tehát ez azt jelenti, hogy hogy mondjuk 28-29 éves korom engem még nem nagyon érdekelt a média. Ami ugye azért vicces, mert nálunk már van, hogy valaki már a doktoriát ilyenkor csinálja ebbe. Tehát én tényleg nem akartam médiakutató lenni, viszont kutatóval meg akartam lenni. Tehát én eleve úgy mentem neki az egyetemnek, meg a felsőoktatásnak, meg a szakjaimat is, ahogy választottam, hogy én mindig úgy azt gondoltam, hogy vannak ilyen dolgok, amiket így meg kell csinálni, tehát le kell vizsgázni, meg ilyesmi, hogy alapvetően nekem az a dolgom, hogy olyan dolgokat lássak meg ebben a körülöttünk levő világban, vagy ezeken a szakterületeken, amikről beszélünk, amiket még más nem talált ki. Tehát ez a felfedezés vágy, az tényleg volt bennem egyetemista korom. Azt korábban sokat olvastam, mondjuk egy ilyen könyvmód gyerek voltam, de hát ez az egész egyetemi világ felsőoktatása, az egyetemi kultúra, hát erről nem nagyon sokat harangoztak ott a Rákos Csabán, csak vagy mondja utca környékén, ahol felnőttem, az igazság.
Mégis hogyan kezdted el felépíteni ezt a kutatói karriert?
Elkezdtem csinálni, tehát ez nagyon egyszerű volt, hogy már kijártam azt hiszem az egyetemet, éppen azon a határ. Igen, úgy volt, hogy kijártam az egyetemet, akkor rögtön elmentem Amerikába dolgozni, és ott viszont már jártam konferenciákra. Ott nagyon jó dolgom volt, mert én kutatóként dolgoztam egy ilyen politikai kultúrával foglalkozó amerikai alapítványnál, és ott hát nekem főállású kutató voltam, és ott hát gyakorlatilag ott is kötelességem volt, hogy konferenciára járjak meg ilyesmi, és ez nekem, és hát ez egy ilyen újdonság volt, és ezek ilyen nagyon színvonalas első osztályú konferenciák voltak. Úgyhogy hát ez kicsit volt egy ilyen posztor szindrómám, mert én, ugye akkor jöttem csak ki az egyetemről, és mondjuk akkor ott ilyen mondjuk a Theory Culture and Society főszerkesztője után föllépni egy ilyen előadó teremből, az egy kicsit olyan hű. Volt ilyen, meg hát őszintén szóval, hogy mai szemmel nézve tényleg egy kis amatőr majom gyerek voltam, de hát mit csináljon az ember egy évvel az egyetem után? Ugye? Rögtön a mély víz volt, és az is nyilvánvaló volt, hogy annak ellenére, hogy én nem tudom, én tapasztalatlan voltam, meg fiatal voltam, meg ráadásul ezt sokszor angolul kellett csinálni, és hát az is azért még nehéz, nem is az ott, inkább nagyon lassan ment. Lassan tudtam angolul írni, tehát ez sokszor nem okozott örömöt, de ugyanakkor meg nagyon tudtam, hogy fontos. Az úgy ment magától, és az is nyilvánvaló volt, hogy ez nem egy megugorhatatlan dolog. Ha az ember egyszerűen próbálja őszintén megfogalmazni a kérdéseit, ez az egyik. A másik meg az, hogy nekem nagyon jó tapasztalataim voltak az idősebb kollégákkal. Tehát akik a kollégáim voltak, vagy akikkel együtt dolgoztam, tényleg nagyon sokat köszönhetek nagyon sok kollégámnak, aki tulajdonképpen támogattak, felismerték bennem talán a tudásszomjat, vagy a kíváncsiságot. Szóval sokat, sokat köszönhetek ezeknek az egykori tanáraimnak.
Mennyiben más külföldön, akár Amerikába kutatni, mint itthon?
Nem sokkal külön. Tehát mindennek az eleje, meg a vége ebben a társadalomtudományban, amit csinálunk, szerintem egy jó kutatási kérdés, és ez szerintem majd, amikor már a Marson lakunk és fejjel lefelé járunk, akkor is a jó kutatási kérdés szerintem még akkor is a legfontosabb lesz. Az más kérdés, hogy más kutatási tradíciók vannak, attól függ, hogy az ember milyen tanszéken van, attól függően ez egy nagyon matekos társadalomtudomány lesz, vagy éppenséggel pont az ellenkezője, egy nagyon kvalitatív társadalomtudomány, úgyhogy tehát ilyen különféle felosztások vannak mindenhol, és hát nyilván, mivel sok szempontból a kortárs társadalomtudománynak is sok nagyon fontos centruma van Amerikában, azért hát úgymond nagyon sokszor a normák és a pénz, meg a befolyás, ezek még mind sokszor amerikai és Egyesült Királyságban levő egyetemekhez kötődnek, és egyébként ez sok szempontból kötődik az angol nyelvhez is. Ez egy kényes politikai kérdés, mert tök egyszerűen, hát hogy úgy elsajátítani az angol nyelvet, hogy az ember a fluent módon, magától értetődő módon tudjon olyan ékes szólóan eszét írni, mint mondjuk a George Orwell, hát az nem egy nagyon egyszerű. Azért is vannak általános globális standardek, mert vannak a nagy folyóiratok, és a folyóiratoknak a normaszabó működése, tehát az, hogy ott a szakmának a krémje dolgozik, és az, hogy ott szakmabéliek bírálják el szakmabélieknek a munkásságát, ez egy nagyon fontos globális kultúrát hoz létre. Ez egy tök jó dolog szerintem. Az más kérdés, hogy ebben is van egy csomó igazságtalanság, van egy csomó, hát én azt mondom, idejét múlt ilyen barokkos majomkodás, meg ilyesmi, de vannak ilyen nagyon vicces oldalak például. Let's get rid of the second reader, hogy valamilyen nevű ilyen Facebook csoport van, ahol ott a megmemorított kutatók viccelődnek azon, hogy hát milyen szörnyű megpróbáltatásokkal jár az akadémiai élen.
Mondtad, milyen fontos egy jó kérdés. Mitől lesz valami jó kérdés, vagy téma, vagy éppen rossz?
Szerintem rossz téma nincsen. Már úgy értve, hogy tehát a témát én annak gondolom, hogy egy terület, amiről az ember gondolkodik. Olyan van, hogy egy rókáról már lehúztak már minden bőr, azt gondolja az ember, de akkor meg pontosan azért érdekes egy téma, hogy a félvilág azzal foglalkozik, és akkor nyilván, ahogy telik, múlik az idő, meg ahogy lesz egy egyre heterogénabb ez a témafeldolgozás, az lesz akkor az új kérdés ennek a bizonyos tématerületnek. Tehát, hogy hogyan változik az, ahogyan beszéltünk erről a dologról. A jó kutatási kérdés az inkább egy módszertani dolog, nevezetesen az az, hogy tudok-e valami olyan dolgot megállapítani egy témával kapcsolatban, legyen ez egy kérdés formájában, vagy egy hipotézis formájában, amit korábban még nem tudtunk. Ennyi az egész. Tehát, hogy, és éppen ezért például abban is van egy kutatási kérdés, hogy az ember például megírja valaminek a történetét. Tehát, hogy amitől megírja valaki a személyszámítógépeknek, vagy a mobiltelefonoknak a történetét. Ez persze ez így önmagában ez egy óriási, gigantikus, értelmetlen, hatalmas téma lenne, de az, hogy például valaki hogy írja meg valaminek a történetét, abban is nagyon sok döntést kell hozni előre, hogy hogyan írja meg. Tehát, hogyha maradunk mondjuk a mobiltelefonnál, milyen szerepet szám például az ember a technológiának, vagy például a technológiai szabványoknak, amik adott esetben lehetővé tettek, illetve akadályoztak bizonyos típusú technológiai fejlesztéseket szerte a világban, csak hogy ez volt mondjuk a televízióval kapcsolatban. De valaki azt mondja, hogy oké, neki sokkal kevésbé fontosabb a technológia, neki sokkal inkább fontosabb az új felhasználók. Tehát hogyan lépnek be újabbba és újabb felhasználók mondjuk a technológiai használatba. És akkor lehet, hogy akkor már a technológiai sztenderdek másodlagosak lesznek. Tehát olyan, hogy valaminek a történeten olyan nincsen. Olyan van, hogy sok minden dolognak sokféle története van, és az szerint, hogy az ember milyen elméleti világlátást érez a magáénak, ez sokszor ez nem egy ilyen racionális döntés, hanem ez sokszor inkább egy ilyen intellektuális vonzalom, bizonyos fajta világlátás, bizonyos fajta észjárás felé, hogyha ezt az ember megállapítja magában, és akkor megvan az elméleti keret, vagy az elméleti keret kijelöli azt a módszertant, hogy hogyan fogom megvizsgálni ezt a dolgot, amit akarok, és ez a módszertan az már sokszor arról is fog nyilatkozni, hogy például mit kell ehhez elemeznem. Hogy szövegeket fogok elemezni, vagy embereknek a viselkedését fogom elemezni, vagy éppenséggel azt akarom elemezni, hogy hogyan beszélnek az emberek ezekről a dolgokról, máskor meg azt akarom megnézni, hogy hogyan csinálják. Mert ugye pont a média kutatás, vagy a média használat egy hagyományosan gazdag terepe annak, hogyha valakit megkérdezünk arról, hogy ő hogyan használja a médiát, akkor megkapunk egy történetet, de ez nagyon sokszor, ennek van rengeteg valóság alapja, de sokszor ez egy ilyen vágyálom. Arra nézve, hogy milyen lenne az ideális világ, mert hogy az emberek szelektíven viszonyulnak és emlékeznek a saját média használatukkal kapcsolatban.
Hogyan képzeljük el egy médiakutató munkáját? Egy projekten például hányan dolgoznak, milyen hosszan?
Hát ez teljesen változó. Nekem volt egy olyan projektem, és ezt én nagyon szeretem. Az igazság, hogy van most is nem egy, de ezek babonás vagyok, csak akkor szeretek már beszélni, amikor már ilyen jó állapotban vannak, de vannak olyan témáim, amik 10 éven keresztül dolgozom. Tehát például az egyik ilyen volt az éjszakai élet, a szocializmusban volt egy ilyen, ezért még mindig van, ez minden fejeződött, van egy ilyen kutatásom, ami egy ilyen tök primitív megfigyelésen alapult, hogy amikor voltak ezek a házi bulik, talán most a Covid alatt is voltak ilyen házi bulik, illegális parti, ez a szocializmusban is így volt, és akkor nem azért, mert hogy a Covid miatt nem lehetett összetalálkozni nyilvános területeken, hanem azért, mert nem nagyon voltak ilyen hozzáférhető nyilvános terek. Tehát például amikor egyetemista voltam 80-as évek második felében, akkor ugyan voltak mondjuk presszók, meg éttermek, de azok értelmezhetően drágák voltak mondjuk egy akkori egyetemistának, és szerintem kb. Mint most, ugye, hogy ez egy mostani egyetemista általában nem szokott, hogy na, akkor rongyoljunk be itt valamelyik ötödik kerületi étterembe, és akkor ott és akkor eltöltjük az egész estét, igaz? Tehát, hogy ez egy ilyen sporolási dolog volt, meg úgy igazából nem is passzoltak, tehát az úgy nem passzolt az akkori diák élet az akkori vendéglátóiparra, és a lényeg az, hogy volt egy ilyen nagyon gazdag ilyen házi buli kultúra, de nem csak a 80-as évek második felébe, hanem már az 50-es évektől, amit egyébként föltártak éppensége többek között kiváló kollégám K. Horváth Zsolt is egy több fontos munkájában. És a lényeg az, hogy ebben én, mivel kalandvágyó egyetemista voltam, és szerettem bulizni, én nagy örömmel vettem részt ezekben a házi bulikban, ahogy ezekben részt kellett venni, és az volt nagyon érdekes, hogy ahogy jött a rendszerváltás, ezeknek így sikt, így vége szakadt. De tényleg ilyen majd, hogy nem ilyen fél év alatt az volt, hogy mit tudom én, mondjuk 88-ban mondjuk egy héten elmentünk két házi buliba, akkor utána mit tudom, két évvel később, egy év alatt mentünk el két házi buliba. Tehát, hogy így, ez ugye volt egy nagyon gazdag házi buli kultúra. És akkor én már ugye nem voltam nagyon rutinos és nagyon dörzsölt szociológus, de akkor már úgy kezdtem már úgy érzékelni, hogy mit is jelent a szociológiai tény. Tehát, hogy történik valami a világban, akkor ránézni és megpróbálni felfedezni azt, hogy milyen mögöttes meghatározottságok vannak, amelyek kormányozzák a valóságnak a különféle szeleteit, hogy a végén létrejöjjön ez a bizonyos esemény, hogy mondjuk megszűnnek a házi bulik. Akkor én nem tudtam, hogy ennek mi az oka, meg hogy itt mi van, de azt tudtam, hogy ez egy értékes szociológiai megfigyelés. És ezt azóta is vallom, hogyha az emberek különösebb koordináció nélkül elkezdenek hasonlóan viselkedni, tehát hogy, és itt nem is egyszerűen csak arról, hogy akkor valami divat, mert ez sokszor ezt nem lehet a divattal lefedni ezeket a dolgokat, tehát hogyha egy hasonló mintázatot föl lehet az emberek viselkedésébe deríteni, és akkor ezért mondjuk nem ad senki pénzt, de hogy nincs ez nagyon szigorúan szabályozva, az egy értékes dolog. Na, mert ott valami történik a társadalomban. Na, és akkor itt az van, hogy volt egy dobozom, és abba dobáltam bele mindig ilyen cikkeket, amiket láttam, ugye éjszakai élet, később lett már számítógépem, akkor lett egy ilyen fájlom, azóta neve, hogy Nightlife. És akkor oda mindig így beleírkáltam dolgokat, és akkor egyre hosszabb lett. Egyszer volt valami, nem is tudom mi, hogy kellett valamire írni, és akkor mondom, akkor most megírom az éjszakai életes dolgot, és akkor megírtam. És hát körülbelül 10 évig gyűjtöttem hozzá az anyagot, és hát azért 10 év alatt, hogy az ember figyel egy dologra, elég sok mindent össze lehet szedni, és most is van egy-két. Kicsit így írtam a Farmer Nadrágos dolgaimat, amit szintén még nem mondanám azt, hogy befejeztem, mert az ezt nem is szokom, nem is fogom sohasem befejezni, úgy, hogy már nem csinálom tovább, mindig jönnek új dolgok. De most is vannak ilyen kis fiók kutatásaim, amiket régóta csinálok, és hogyha úgy jön a helyzet, akkor előszedem őket, és akkor megírom.
Egyszerre körülbelül hány kutatáson dolgozol egy évben?
Hát azt nem lehet, hát az, hogy egy évben mennyi, ez nem tudom én. Vannak kisebbek, meg, tehát ugye az, hogyha mondjuk kell írnom egy jó alapos kétoldalas publicisztikát, akkor sokszor az is, ahhoz is kutatást kell csinálni valamilyen módon, és akkor annak közt nem hívom kutatásnak, amikor utána nézek dolgoknak, letöltök egy pár könyvet, végignézem, mi van a laptopomban, mert itt nagyon sok minden van a laptopban, itt olyan dolgok is, amikről már elfeledkeztem, és akkor ilyenkor feltúrom a dolgokat. Na most, hogyha ezt is kutatásnak nevezzük, akkor egy tucat, vagy nem tudom én. De ugyanakkor vannak olyanok is, amik mint egy ilyen búvópatak, tehát úgy folyamatosan történnek. Most a legújabb ez a bizonyos kutatási projekt, amit az Európai Unió is támogat, amit itt az egyetemről és máshonnan egy kis kutatócsoportot működtetünk, ami a fake news-zal, meg a dezinformációval foglalkozik, és ebbe dolgozunk együtt a 444-jel és az AFP francia hírügynökséggel. Úgyhogy most sokat beszélgetünk arról, hogy mi a fake news, meg mi a nem fake news. Hogy például, ha valaki valami nagyon abszurd hülyeséget mond a nyilvánosságba, hogy akkor az most fake news, vagy nem fake news. Szóval ezek ilyen érdekes kutatóknak is érdekes értelmezési kérdése.
Kiknek készülnek ezek a kutatások? Hogyan tudjuk őket hasznosítani?
Önmagában véve a publikációs folyamat az egy csomó ilyen jellegű kérdésre választ ad. Tehát, hogyha valaki mondjuk csinál egy olyan kutatást, most direkt megpróbálok valami totál értelmetlen kutatást így kitalálni, így most itt. Tehát, hogy mit tudom én, valaki csinál mondjuk egy kutatást arról, hogy hány centi szélesek a küszöbök például Heves megyében mondjuk. Amit most így hirtelen biztos abban, hogy bele lehet látni a mintázatokba a dolgokat, de el tudom képzelni, hogy valaki ezzel az életét eltölti, hogy vonalzóval leméregeti a küszöböket, hogy milyen szélesek, és aztán utána megjelenik egy antropológiai folyóiratnál, vagy egy folklóra, vagy egy anyagi kultúrával foglalkozó folyóiratnál, és azt mondja, hogy megmértem az összes küszöböt, én mindent tudok a Heves megyei küszöbökről, és hát akkor mégis szomorúan, vagy inkább megrettenve mondanák a kutatónak, hogy hát akkor menjen Isten hírével, ez most nem sikerült ez a tanulmány. Tehát, hogy önmagában az, hogy valaki valamin sokat dolgozik, az még bizony sokszor nem elég. Mert hogy akkor vannak azok a dolgok, amit említettél, mondván, hogy kinek írod ezt, miért írod ezt, mi az oka, hogy ezt most meg kell írni, ezt a dolgot. És bizony ezek a kérdések, ezek így explicite nem kerülnek elő ezekben a tanulmányokban, de a kíváncsi és kritikus szerkesztő, mert ugye itt van ez a bizonyos peer review system, mondván az a rendszer, hogy itt a szerkesztőség által hát felkért kutatók olvassák-e kritikus szemmel ezeket a tanulmányokat, úgyhogy nem is tudják, hogy ki a szerző, és úgy, hogy a szerző se tudja, hogy ki olvassa ezt el, és az egyik kritikus se tudja, hogy ki a másik kritikus, tehát ez a double blind peer review system van, és akkor itt nagyon sokszor előjönnek ezek a bizonyos kérdések. Tehát azon, hogy mire megjelenik már egy tanulmány, addigra ezek az ilyen nagy alapkérdések már eldőlnek, hogy még kell ezzel foglalkozni. Addigra az már. De az más kérdés, mi a közönség? Hát médiakutatásnak rengeteg közönsége van. Tehát eleve a PR meg a marketing nem lennének meg médiakutatás nélkül. Ugye? Tehát hiszen a kereskedelmi felületeknek a működtetése, annak a közgazdasági összefüggései, az, hogy mit gondolunk ezeknek a közönségeiről, stb. Ezek mind tök egyszerű. Illetve magától értetődő médiakutatási kérdése. És akkor ilyen módon azt lehet mondani, hogy ez egy olyan praktikus és pragmatikus gyakorlati célokat megvalósító médiakutatás, csak úgy, mint a politikai kommunikáció. De ugyanakkor viszont a médiakutatásnak vannak olyan aspektusai is, amiket nagyon-nagyon távol vannak. Mondok egy példát, tehát például, hogyha van egy reklámkampány, amiben most nem tudom, hogy kulcstartókat akarunk árulni, és akkor én most előjövök egy ilyen nagyon klassz kis piros szilikon kulcstartóval, itt van most a kezembe, és akkor azt mondja az én cégemnek az üzleti terve, hogy figyelj, hogyha ebből most el tudnánk adni, mit tudom én, 1 millió darabot, akkor a mi üzleti tervünk az ilyen nagyon klassz lenne, és akkor azt mondom, hogy oké, ahhoz, hogy eladjunk 1 millió darabot, ehhez ilyen meg ilyen közönségeknek, ilyen meg ilyen felületeken, tartalmakon kell ezt reklámozni. És én ezt honnan tudom? Nem tudom, hogy honnan tudom, ez egy ilyen szakmai tradíció. Tehát tudom azt, hogyha mit tudom én, a sales el akar adni ebből 1 millió darabot, akkor tudom, hogy kell akkor ennyi óriás plakát, ennyi rádiószpot, ennyi izé. Az, hogy miért, az nagyon sokszor még a marketinges se tudja. Tudod miért? Mert nem érdekli őt. Azt mondja, ez nem az én kérdésem. Tudom azt, hogy működik, de az, hogy miért működik, az engem nem érdekel. Na, most akkor vannak viszont olyan médiakutatók, akiket meg ez érdekel. Például ezen szoktam mindig nevetni, hogy amikor mondok valakinek, hogy fú, láttam ezt a kóla reklámot, a Coca-Cola íz, és mondják, hogy aha, de ez egy Pepsi reklám volt. Tehát tényleg ezeknek a kóláknak a marketingjét szokás mindig mondani, hogy itt a 100 éve, és a brand, meg a izé. De tényleg meg tudok nézni úgy egy ilyen reklámfilmet, hogy mit tudom, egy hét múlva azt hiszem, hogy az ellenfélnek a reklámját látom. Na hát akkor sok boldogságot kívánok a azoknak, akik ugye a különféle elméleteket gyártanak ezeknek a reklámkampányoknak a fantasztikus, nem tudom, befolyásoló hatásáról. Na minden, ez csak ilyen kis szemtelenkedés tulajdonképpen. Tehát, hogy nagyon sokféle médiakutatás van. Mondom, van olyan, amelyik mondjuk a legegyszerűbb politikai kommunikáció. Nagyon rövid szezon, elnökválasztás van, 6 hónapig a jóisten összes pénzét el fogjuk költeni tévéreklámokra. Vége van, kiderül az, hogy most ez lesz az elnök, vagy az lesz az elnök, vége van az egésznek, aki természetesen a nyertesnek volt a kampány főnöke, az lesz majd az intergalaktikus óriás gurúja a politikai kommunikációnak, akinek a vesztés az pedig egy bukott kampányvezér volt, holott lehet, hogy pont ugyanolyan jó végezték mind a ketten a munkájukat. És akkor emellett vannak kimondottan olyan értelmező jellegű, és tényleg feltáró és kíváncsiskodó kutatások is, de tényleg ilyen nagyon primitív kutatások. Például csak mondok egy példát, hogy például milyen szerepet játszik a rádió a mai világban. Én azt gondolom az ember, hogy hát ez persze már a könyökünk jön már ki a rádió, mert mindent tudunk a rádióról. Közben meg nem. Mert mindenki azt gondolja, hogy ez egy ilyen totál harmadlagos médium, holott, hogyha az ember megnézi, szerintem még most is, annak ellenére, hogy minden online van, meg mindenki állandóan a mobiltelefonját birizgálja. Ez a háttér rádiózás révén szerintem még mindig nagyon-nagyon befolyásos médiaforma, de ugyanakkor viszont ezt senki nem szereti kutatni, mert empirikusan ez pokoli nehéz, mert hogy ugye ez nincsenek fölvéve ezek, ugye? Tehát, hogy archiválni egy kereskedelmi rádiót, ugye ez tényleg az olyan igazán fejfájdító dolog, akkor ráadásul nagyon sok van belőle, tehát ott van tulajdonképpen egy olyan média szegmens az orrunk előtt, a rádiózás, aminek nagyon fontos szerepe van a kultúrában, de mégis nagyon kevés munka születik róla. Egyébként onnan lehet látni, hogy bemegy az ember mondjuk egy normális könyvesboltba, ahol még árulnak könyveket, mondjuk médiakutatással foglalkozó könyveket, és akkor lesz mondjuk 2 méter a tévéről, 4 méter az internetről, 6 méter a social médiáról, és lesz 80 centi a rádióról. Mert hogy olyan macerás rádiókutatást csinálni. Szóval azért mondom, hogy nagyon sok ága boga van a médiának és a médiakutatásnak, és mondom, aki a nagyon egyszerű és nagyon konkrét kimenettellel kecsegtető dolgokat szereti benne, az is megtalálja a számítását, aki meg tulajdonképpen a média kutatást vagy a média elméletet használja fel annak az eszközéül, hogy megértse azt, mit tesz embernek lenni, vagy mi a kultúra, vagy mi a kommunikáció, vagy mi a civilizáció, akkor az is megtalálja benne a szerepét.
Ha már volt a könyvesboltos példát, hogyan tudjuk publikálni ezeket a kutatásokat?
Tehát az úgy van, hogyha az ember ír jó dolgokat, akkor annak hirtelen nagyon sok gazdája akar lenni. És akkor az legyen akár csak egy egyflekkes kis publicisztika, vagy egy mit tudom, 600 oldalas monográfia, hogyha az nagyon jó, akkor azzal nem lesz gond. Mert akkor hirtelen nagyon sok gazdája akar majd annak lenni. Mindenki a nagyon sikeres szerző barátja akar lenni, mindenki. De tényleg, szóval ez így működik. A helyzet ugye az viszont, hogy a legtöbben, akik ezen a pályán mozgunk, azért nem alkotunk folyamatosan remek műveket. Innentől kezdődik hát a stratégia és a kalkuláció, meg ilyesmi. Tehát például kimondottan van ez az óra, ez a szakmai tudományos írásgyakorlat, ami nem csak arról szól, hogy hogyan kell kutatni, meg hogy mik a kutatásnak, vagy a szisztematikusabb témával kapcsolatos szisztematikusabb gondolkodásnak milyen lépései vannak, hanem ott arról is szoktunk beszélni, hogy hogyan gazdálkodjon az ember a saját tehetségével, akkor, amikor tudományról van szó, meg ilyesmi. És ott is, hát úgymond, ennek vannak ilyen kis lépései, és ami első látásra tényleg olyan óriásinak tűnik, tehát hogy mit tudom, az ember egyetemistaként valószínűleg nem fog Q1-es folyóiratba publikálni, tehát ez a világ legvilágszínvonalú óriási tudományos folyóiratok, de például el tud már menni diákkonferenciákra, diákkonferencián elő tud adni, vannak ezek a graduate conferences, kimondottan ez egy ilyen intézmény az egyetemi világban, ami kimondottan a félkész kutatóknak szól, de hogyha ott is valaki tart egy jó előadást, és ráadásul meg is írja rendesen, akkor ennek az eseménynek akkor utána már van kiadott tanulmánygyűjteménye, stb. Tehát, hogy a belépési szint az nem nagyon magas, viszont sokat kell csinálni, szorgalmasan kell csinálni. A másik, ami ezzel kapcsolatos, hogy úgy érdemes egy bandát találni ehhez. Mert hogy ahogyan változik a társadalomtudomány, úgy az mindig kötődik újabb és újabb kutatói csoportokhoz. Tehát az, ami mondjuk a Cultural Studies volt a 80-as, 90-es évek fordulóján, ami akkor volt egy olyan dolog, amit az akkori fiatal kutatók, például én is akkor nagy örömmel figyeltünk, és a tulajdonképpen a társadalomtudomány emancipációjának egy fontos demokratizációjának egy fontos eszközének tartodunk, az most már egy ilyen ősöreg dolog. Most például van ez a poszthumanista kutatási paradigma, amit bizonyos értelemben szerintem egy picikét úgy van, tehát ezek az új intellektuális paradigmák, intellektuális divatok, úgy szerkezetileg szerintem, de mondjuk ezt szociológus mondja, szerintem ezek mindig úgy vannak egy picikét megformázva, hogy kicsit mindig bosszantsák az idősebbeket. Tehát, hogy mindig legyen egy ilyen prank-szerű ebbe a dologba, és én ezt egy nagyon szórakoztató dolognak tartom, és szerintem mindig is így mentek ezek a dolgok.
Mennyire fontos az előképzettség a médiakutatáshoz, például, hogy egy ilyen médiakommunikáció szak elvégzése?
Hát az úgy van, hogy az nem árt szerintem. Tehát először is az, hogyha az ember nekiáll írni egy szakszöveget, tehát egy tanulmányt, az pokolian látszik rajta, hogy mennyit olvas. Ez különösen a fiatalabb kutatóknál látszik, és ezért tudnak nagyon-nagyon sokat búgdácsolni kutatók a kezdeti időszakukban, amikor még egyszerűen nem olvastak eleget. Mert hogy rájuk ragad ez az egész. Ennek meg az a legegyszerűbb formája, hogyha az ember egy egyetemen van, ahol egyébként is kell ilyeneket csinálni. És az az igazság, hogy ugyan a tudománytörténet ismer nagyon fontos és érdekes, hát úgymond outsidereket, akik úgy gyakorlatilag civil, tehát voltak, amit a klasszikus szociológia egyik alapító, az fogorvos volt, egy másik az meg bankhivatalnok, de manapság azért már nem nagyon vannak ilyenek. Tehát, hogy az egyetemi élet, az egyetemi millió, az egyetemi kutatások, azok, hát hogy úgy mondjam, elég jó alapot adnak arra, hogy az ember, hogyha kutató akar lenni.
Aki nem akar médiakutató lenni, annak miért lehet hasznos egy ilyen médiakommunikáció szak?
Egyrészt, hogyha az ember média szakra jön, akkor a média kutatói specializáción kívül van még legalább 2-3 olyan dolog, amit tanul. Tehát először is ugye ott van az újságírás, aminek ugye vannak átfedései a médiakutatással, mert nagyon sokszor az újságírók is egyébként médiát kutatnak, amikor éppen föltárnak egy sztorit. Különösen manapság az online felületeken, meg a social médián történő navigáció során. De ugyanakkor viszont például az, hogy mondjuk pont nálunk itt az ELTE médián elindult egy új specializáció média design címmel, az gyakorlatilag annak a felismerése volt, hogy a vizuális formák, tartalmak, animációk, képek és egyáltalán a megjelenésnek lett egy olyan új fontossága a digitális multiplatform médiarendszeren belül, hogy ez kiharcolt magának egy új specializációt, és emellett mindig vannak olyan diákok, akik egy olyan szakmában fognak dolgozni, pár évvel az egyetem elvégzése után, ami még nem létezett akkor, amikor ők egyetemre jártak. És szerintem mi ebben vagyunk a legjobban. Tehát olyan szakmákra képzünk, ami csak akkor lesz, amikor a diák már elvégezte az egyetemet. Tehát például az, hogyha most valaki, csak mondok egy példát, például ugye nálunk nincsen most podcast specializáció, nincsen rádió specializáció. És hogyha például valaki azt mondja, hogy ő el tud képzelni egy olyan média platformot, amiben a podcast megjelenítve különféle vizuális összefüggéseket tud lenni egy ilyen multimédia új rendszer, ahhoz viszont a média szak a legjobb, hogy az ember ezen elkezdje agyalni, és ezzel elkezdje játszani. Miért? Mert animációt már most is lehet nálunk tanulni, podcastot még szintén lehet tanulni.
Ugye te sokáig a média tanszék vezetője voltál,
igen,
oktatsz és kutatsz is. Hogyha valaki médiakutató akar lenni, de semmiképp se akarna tanári pályát ugye végigvinni, akkor hogyan tud ebből megélni?
Hát nehezen. Az akadémiai, egyetemi karrier, azt az emberek nem a pénzét csinálják tényleg. És hogyha az ember elmegy Angliába, vagy Franciaországba, vagy Hollandiába, akkor azt lehet mondani, hogy egy egyetemi ember azért egy ilyen tisztes középosztálybeli keresetet megkeres. Az, hogy ez Magyarországon nem így van, ennek őszintén szóval nem valami mélységes ősöreg történelmi meghatározottságai vannak. Ez azért van, mert ez a mostani politikai rendszer ennyire hárazza be a felsőoktatást és a tanulást és a tudást úgy általában véve. Ezt az üzenetet, ezt megértettük, úgyhogy ezt ennek megfelelően gondolkodunk ezekről a dolgokról. De emellett mondom, tehát a mi szakterületünk azért nagyon sokszor nem olyan dolgokból áll, amit nem ért senki se. Tehát mondjuk nem asszirológiával foglalkozunk, vagy pedig szilárd testfizikával, hanem a mi kutatási témáink nagyon sokszor egybeesnek a populáris érdeklődésnek kellős közepén levő dolgokkal, ezért hát ilyen módon a mi szakértelmünk is valamelyest könnyebben értékesíthető. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy itt a kreatív ipar, az egy kulcsfogalom, nevezetesen az, hogy manapság szinte nincsen egyetlen egy olyan kereskedelmi forma se, ami nélkülözni tudná például a videókat. Akármilyen kis, ilyen kis, ekkora pici videó, vagy nagyobb videó, ilyen videó, olyan videó. Ez megint csak nem egy olyan dolog, hogy akkor előjönnek a videósok, mert ebbe is mindig jönnek újabb és újabb generációk, újabb és újabb tudások, újabb és újabb divatok, és ehhez nagyon sokszor nem csak operatőr kell, nem csak szerkesztő kell, vagy vágó, hanem ehhez kell médiakutató is. Mondván, aki ad egy kontextus arra nézve, hogy 2021-ben hogyan kellene kinézni egy videónak.
Médiakutatóként és volt tanszékvezetőként ugye több cikk is készült rólad. Hogyan kezelted ezt a nyilvánosságot?
Ugye úgy érte, hogy amikor kritikusan írtak róla. Őszintén szóval, nagyon egyszerű. Azt hiszem, hogyha az embernek az ábrázata egyszer csak váratlanul megjelenik az újságban, vagy a tévében, vagy az online felületeken, úgy mondjam, ez egy megretten, nem? Tehát, hogy, de tényleg, tehát én úgy mondjam, nem vagyok egy olyan nyúlszívű ember, de hát különösen az elején, hát ez egy nem magától értetődő dolog, hogy az ember rámegy, amit az XY oldalra, és akkor ott van egy nagy kép róla, és akkor mindenféle ilyen maflaságok odaírva. Szóval de most már nem érdekel annyira az igazság, sőt, most is kaptunk nemrégiben egy kanállal, a nagy kanállal, most már tényleg csak az már meg sem nézem ezeket, hanem megkérem egy-két barátaimat, vagy szeretteimet, hogy nézzék át, hogy nincs-e benne valami nagyon durva dolog, ami esetleg valami jogi következménye járna adott esetben. Kicsit ennek a mostani világnak a részének tartom, azok a szakemberek, akik többnyire állami pénzből arra vesztegetik a legjobb éveiket, hogy hülyeségeket írjanak az ő megrendelőjüknek a politikai kritikusairól, hát Istenem, hát sokféle módja van ennek, hogy az ember elvesztegesse az életét szerintem.
Összességében hogyan tekintsünk a médiára szerinted?
Na hát erre mondta Eszterházi Péter, annak idején volt neki ez a nevezetes hasonlata a fürdőkádról, meg a pontról. Szóval az az igazság, hogy nehéz, erre nem lehet választ adni. Ez egyszerre mindennek az eredete és a következménye. Szerintem egy nagyon érdekes dolog, folyamatosan változik, de azért alapvetően és mindennel együtt azért az a média rendszer, amiben élünk és amit körbenézünk, az valahogyan a mi saját ábrázatunkat teszi vissza. És nem a konkrétan az enyémét vagy a tiédet, hanem a közönségét, ami a figyelmével vagy a pénzével eltartja ezt a média kultúrát. Szóval ez nem egy nagyon egyetlenül pozitív és optimista konklúzió, azt hiszem, de a média kutatás az nagyon sokszor nem is csak vidám és felemelő és mindenféle módon pozitív dolgoknak a megfogalmazásáról szól.
Nagyon köszönöm.
Én is köszönöm.
Köszönöm nektek, hogy minket hallgattatok. A mai epizódban dr. Hammer Ferenccel beszélgettünk, aki elmondott nekünk mindent, amit a médiakutatásról tudni érdemes. Megismertük, hogy hogyan lett médiakutató, milyen külföldi tapasztalatai voltak ez, valamint, hogy milyen kutatásokon dolgoz állandóan. Tippeket adott ahhoz, hogy hogyan tudunk itt elhelyezkedni. Valamint szó esett arról is, hogy hogyan kezelje egy médiakutató a nyilvánosságot, és hogy miért is fontos egy kommunikáció médiaszak elvégzése ez a munkához. A következő dupla epizódunk szerintem egy nagyon érdekes területre fog minket elvinni. Itt szó lesz arról, hogy a fotózásból, streamelésből, youtuberkedésből hogyan tudunk megélni és ténylegesen pénzt keresni azzal, hogy ezeken a platformokon megjelenünk. Egyáltalán ehhez, hogy így már meg tudjunk élni, mennyi idő kell, mennyi tartalmat kell nekünk feltöltenünk, mennyi akár éven át. De olyan témákat is érintünk például, hogy egy youtuber mennyire tartja magát influencernek. Amennyiben érdekelt titeket a téma, vagy mindig is gondolkoztatok róla, de sosem mertetek belevágni, mert nem teljesen értettétek korábban, hogy egyáltalán mások ezt hogyan csinálják, hogy ilyen szinten megelne belőle. Mindenképp hallgassátok meg a következő epizódjainkat. Én már nagyon várom. Ezzel a médialógusok mára elköszön. Mező Dóri voltam. Sziasztok! A műsort készítette Mező Lilla Dóra, Első Pesti Egyetemi Rádió 2021-2022. A műsort támogatta a Nemzet Fiatal Tehetségeiért program.